Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál továbbra is Kutasi Judit, már is utazással folytatjuk a hétvégi menetrendet, úti célunk pedig nem más, mint Bahrein, egy kis szigetország, monarchia a Perzsa-öbölben. Neve arab eredetű, két tengert jelent. A négy nagyobb és több kisebb szigetből álló ország felszíne sík, sivatagi éghajlatú, de hogy hogyan lehet beilleszkedni egy távolról érkezőnek ebbe a rendkívül különleges országba, Buzas Sándor interjúja következik.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Gondolom azonnal tudják, hogy hova kellene nézni és lapozni a térképet. Beszélgető társam pedig a stúdióban Ződi Anna. Szervusz Anna!
Szia Sanyi, köszöntöm a kedves hallgatókat.
Azt kérdeztem tőled, hogy mi legyen a titulusod, amikor bemutatlak, bár még nem mutattalak be, de azt mondtad, hogy legyek utazó. Akkor te egy utazó vagy?
Igen, én egy utazó vagyok, mert úgy gondolom, hogy annyi mindennel foglalkoztam, és annyi mindent csináltam és csinálok, hogy ezt nem lehet röviden egy szóval leírni. És a legjobb, hogyha azt mondjuk, hogy utazó, mert abba sok minden belefér.
Szóval neked volt egy tisztességes polgári foglalkozásod, mert hogy te gyógyszerész vagy, voltál, de hogy dolgoztál gyógyszerészként, és ezt az állásodat adtad föl, hogy voltak éppen az álmaidat valósítsd meg, vagy akkor még nem tudtad, hogy az álmaidat akarod-e megvalósítani, csak valami hajtott, valami mozgatott?
Én azt tudom, hogy ebben a két évben, amíg egy gyógyszertárban dolgoztam Óbecsén, ahonnan származom Vajdaságból, én kiégtem. És amikor úgy mentem be dolgozni, hogy amikor megfogtam a kilincset, csak arra gondoltam, hogy ebből a munkából fizetés lesz, a fizetésből repülőjegy lesz, és a repülőjegyből egy fantasztikus kaland lesz, akkor azt mondtam, hogy ezt itt abba kell hagyni, mert ez nem nekem való. És hogy megéljem magamat, hogy átérezzem a tiszta pillanatokat, és hogy meglássam, hogy ez a világ milyen nagy, nekem váltanom kell.
Az utazás utáni vágyad az mindig is megvolt?
Igen, igen, ez mindig is megvolt. Például az egyik első emlékem gyerekkoromból 3-4 éves lehettem, az az, hogy állok kint az udvaron, és nézem a repülőket éjjel, amik világítanak, és próbálom kitalálni, hogy kik ülnek benne. Tehát, és akkor én így teljesen gyerekfejjel így elképzeltem, hogy nem tudom, biztos van egy család, aki nyaralni megy Görögországba, vagy biztos van benne egy ilyen nyakkendős üzletem, ember, aki Malajziába megy egy üzleti találkozóra, vagy van benne egy egyetemista, aki megy egy csere fél évre valahova Amerikába.
Eljutottál már oda a világban, ahová egyébként szerettél volna legjobban gyerekkorodba eljutni?
Gyerekkoromban mindenhova szerettem volna
eljutni. Oké, de mégiscsak volt bizonyára egy number one.
Ilyesmire nem emlékszek. Én azt tudom, hogy mindig is az volt a fejemben, hogy nekem minden országba el kell jutnom, mert úgy gondolkodtam, hogy ez a világ, ez olyan nagy, az élet pedig olyan rövid, hogy nem érdemes kétszer egy helyre visszamenni. Na most én voltam az, aki megszegte a saját szabályomat meg először, mert visszajárok bizonyos országokba.
Mi volt az első ilyen utazás jellegű utad, amikor miután felakasztottad a fehér köpenyt a szögre?
Azt hiszem, hogy Oroszország volt az első, tehát kimentem két hétre Oroszországba, mert elég messze volt, relatív egzotikus volt, más volt, mint amit megszoktam, amit láttam, és kimentem nyelvet gyakorolni, mert akkor még úgy, ahogy akkor kezdtem el oroszul tanulni.
Ekkor még a Vajdaságból utaztál?
Igen, igen. Ekkor
egyébként most hol élsz? Ha itthon élsz?
Vagy amikor,
ha
itt él... amikor azt mondom, hogy itthon vagyok, akkor Vajdaságban
akkor
vagyok.
A Vajdaságban,
mert ott vannak
vagy.
A szüleim, így van.
Budapesten nem is?
Budapesten soha nem értem életvitelszerűen, de viszont nagyon sokat tartózkodom Budapesten. Barátoknál, ismerősöknél, és nagyon sokszor Budapestről repülök, mert az a legolcsóbb.
Miért Oroszországot választottad?
Szerintem Oroszország választott engem, ez inkább olyan volt, mert akkoriban nagyon, tehát most is elég gazdaságosan utazok, és Oroszországba kaptam egy kéthetes ösztöndíjat, egy orosz nyári táborba mentem, aminek csak a repülő költségét kellett saját magamnak állnom, és én azt mondtam, hogy nekem ez a kaland kell, és nem ismertem senkit, magam mentem, ami tehát nagy részben mai napig magam utazok. És ez nagyon bejött, és nagyon megtetszett az ötlet.
Ez milyen ösztöndíj volt 2 hét Oroszországban?
ez egy nyári tábor volt. Az volt a neve, hogy Széliger. Oroszországban, Moszkvától néhány száz kilométerre van egy Széliger nevű tó, és annak a partján volt egy nyári tábor, ahol az Oroszországról tanultunk, megismerhettük a Oroszország külis belpolitikai rendszerét, és ismerkedtünk a más fiatalokból a világ minden tájáról.
De ez az öletbe hullott ez a lehetőség, vagy kerested?
Nem, ez...
Mert az, hogy valaki Oroszországba, a Vajdaságból az első vágyaként Oroszországba elmegy 2 hétre egy táborba, orosz bel- és külpolitikát fognak neki majd mondani, tehát az nem egy nagyon életszerű.
Most, hogy így mondod, ez így igaz, én akkor ebbe bele se gondoltam, én úgy gondoltam, hogy nekem ez alanyi jogon jár, miután hülyére dolgoztam magam, és mielőtt megbolondulok, én akarok valamit látni a világból. És úgy kezdtem el, igen, most már emlékszem, hogy meggoogliztam, hogy hova lehet olcsón egyetemistaként, illetve fiatalként, mert ugye rengeteg kedvezmény van, 26 uh-huh. éven volt, 26 éven aluliaknak, és én ezt találtam, hogy ide lehetett jelentkezni. És én elküldtem a jelentkezésem, és azt mondták, hogy nagyon szívesen várnak.
Meg hát, hogy azt említetted egy fél mondat, hogy az utazásodnak nagyon fontos eleme a low budget, tehát a nagyon-nagyon olcsón megúszni ezt az egészet. Ezt azóta is tartod, és tudod tartani magad hozzá?
Így van, és ezt most már annyira tökére fejlesztettem, hogy így saját magam hatása alá szoktam kerülni, és amikor így nagyon elragad a hív, akkor... Tehát én most karácsony előtt jöttem haza a Zöldfoki szigetekről, ahova 70 eurót fizettem a retur repülőjegyért, ott viszont helyieknél aludtam. Tehát minimális pénzből ezt is sikerült kihoznom, és igen, továbbra is azt vadászom. Tehát kicsit attól félek, hogy átestem a ló másik oldalára, mivel az határozza meg a következő úti célom az időm uh-huh. nagy részébe, hogy hova lehet apró pénzből elutazni.
Jó, de ez egyébként nem vagytok kevesen, akik így utaznak, és ez egy nem is egy egyszerű munka. Tehát nagyon sokat kell ülni a gép előtt, nagyon sok információhoz kell hozzájutni, de tudom, hogy vagytok sokan, akik egyébként sportot tűztek ebből. Meg annak azért gondolom van egy olyan jó lecsengése a végén, hogy wow, 70, mennyi, hány euróból?
70 euróból.
70 euróból azért mégis a Zöldfoki szigetek oda-vissza, azért az nem semmi. Viszont mostanában Bahreinben jársz.
Így van.
És ugye úgy is vezettem föl, amikor bemutattalak, hogy egy Bahreinről fogunk majd mesélni. Hát helyezzük el a térképen, hogy hol van Bahrein. Mert hallani már bizonyára hallottunk róla, de talán nem mindenkinek ugrik be első blikre a térképen való hely.
Így van, ez egy nagyon érdekes dolog, mert amikor kimentem Bahreinben, akkor én se tudtam, hogy hol van. Tehát megvettem először repülőjegyet, és utána néztem meg a térképen, hogy ez hol van. Mert mondom, jó lenne tudni, meg hogyha valaki megkérdezi, akkor valamit csak kell tudnom. És mint kiderült, Bahrein az a Gulf öbölben van. Úgy szoktam elmagyarázni, mert az emberek, mindenki tudja, hogy hol van Dubaj. És akkor azt mondom, hogy Dubajtól nem messze. Ez egy kis sziget, ez egy királyság, és mondjuk az elég sokat elmond róla a politikai és a földrajzi helyzetéről, hogy azt hiszem, hogy 25 kilométeres híd köti össze Szaúd-Arábiával.
Úgy van, egy 8-assal is kezdődik, mert megnéztem a térképen annak az útnak a számot, tehát olyan, mint amikor a Key Westre megyünk le például, és csak megyünk a hidakon át. Valóban, tehát ha a térképre nézzünk, akkor a térképtől a baloldali, tehát a nyugati szomszédja a Szaúd-Arábia, a délkeleti szomszédja pedig Katar.
Igen.
És ez egy sziget, mégpedig egy nagyobb, és ha jól tudom, akkor 3 kis apró szigetből igen. Álló.
Így van.
Mennyi ember lakja Bahreint?
Bahreint hivatalosan körülbelül 1,5 millió ember lakja.
És kik?
Az egész országot.
És kik?
Tehát ők arabok, uh-huh. ők az őslakosok, ők a nagy része a lakosságnak síta muszlimán, a kisebbsége pedig szunnita, és az az érdekesség, hogy a síta többségben egy szunnita király uralkodik, ami nagyon ritkaságnak számít, mert ugye ez a két csoport között szoktak lenni az összetűzések.
De a mostani király is már több mint 20 éve trónon van.
Igen, hát az arabok ezt így szeretik, nekik ez a demokrácia, hogy igen, hogy van egy király.
Azt hiszem 1999-től uralkodik a számomra kimondhatatlan nevű. Hogy hívják a királyt?
Most nekem sem jön.
Igen. Mennyi idős most?
A király, én azt hiszem, hogy 70 valamennyi, 80 körül van.
Azt olvastam Bahreinről, hogy abban a régióban legelőször ott találtak olajat.
Így van, így van. És
tehát akkor, amikor ez a nagy arab olajboom elindult, akkor Bahrein volt az első, ahol felszökkent a talajból az olaj.
Így van, és ezért van a bahreiniaknak nagyon nagy szerencséje, ezért van tartósan alacsony áron az üzemanyag, és a sivatagban, ahol először olajat találtak, tehát ez mint egy turista hely, oda ki lehet menni, lehet fényképezkedni, oda vezetett útvonal van, és az első olajfúró is ott van a mai napig elhelyezve.
Bahrein egy rettentően gazdag ország?
Elég gazdag országnak számít, de hát ott abban a térségben ott nincs szegény ország, tehát nézzük Katárt, nézzük az Emirátusokat, Szaúd-Arábia. Ott, tehát hogyha úgy nézzük, hogy a Gölföbölben, ott egy átlagos, szinte átlag alattinak számít, mert környező országok szerintem gazdagabbak.
Visszatérve még az olajra, tart még az olajkészletük?
Így van, így van. És ez nagyon vicces, tehát nagyon nagy plakátokon és szuvenírokon, lásd hűtőmágnes pohár alá, itt olyanokat lehet venni, amikre az van írva, hogy ne aggódj, van olajunk.
És gyöngyük?
Igen, a bahreini gyöngyök, a gyöngyhalászat is nagyon nagy...
Nagyon híres volt.
Nagyon híres, igen. Így van a mai napig. Ma már nem gyakorolják. Azt nem tudom, hogy azért, mert elfogyott a gyöngy, vagy már annyira nem népszerű, de nagyon sok, igen, az a másik szuvenír, amit feltétlenül kell hozni Bahreinból, egy ilyen gyöngy ékszert.
Azt mondod, hogy egy gazdag ország, persze meg vannak az adottságok hozzá, ott van az olaj, ott van a gyöngy, de ilyenkor óhatatlanul, hogy ilyen nagyon gazdag arab országban felvetődik a kérdés, hogy kik dolgoznak?
A kérdés nagyon jó, mert nagyon összetett a válaszra. Tehát az ilyen piszkos munkát és építkezéseken, vagy például a takarítást, azt ázsiai melósok végzik el. Mire gondolok? Gondolok pakisztániakra, indiaiakra, bangladesiakra. Nagyon érdekes, hogy az arabok, ők nagyon szeretnek egy inkább magasabb pozíción lenni, ők a menedzserek, az igazgatók, de viszont nagyon szeretik az európaiakat, mert azt gondolják, hogy joggal vagy jog nélkül, hogy Európában nálunk nagyon jó iskolák vannak, és aki egy európai egyetemről megy el Bahreinba, azt merem mondani, hogy tártkarokkal várják.
Mint ahogy ezek szerint téged is tártkarokkal vártak?
Hát igen, ehhez hozzájárult egy kis szerencse, egy kis talpra esettség, egy kis ismeretség, és igen, ezért megyek ismét vissza Bahreinba.
Persze, fogunk erről még sokat beszélni, de akkor ugorjunk még oda-vissza. Tehát akkor az ázsiaiak végzik azt a munkát, ami egyébként a szolgáltatásból adódó munka. Európai fiatalok nem próbálnak? Vagy amikor egy európai fiatal már Bahreinbe kerül, akkor mondjuk az arabok, akik szeretik magukat magasabb pozícióba látni, meg emelni, hogy mondtad, ők egyből lenyújják őket?
Nem, mert...
Bocsánat, csak azért, igen. Csak hogy gondolkozol a válaszon, hogy te is egy európai diplomásként érkeztél ki, hát ráadásul pedig nőként.
Így van, így van. És innen kezdődik a történet, mert ez nagyon sok helyzetbe hozott engem.
Hogy kezdődött az első lelépésed, leszállásod a repülőről?
Az első leszállás az úgy kezdődött, hogy én egy önkéntes munkára érkeztem Bahreinba. Az UNESCO világörökség részei sorozathoz kerestek olyan munkásokat, akik kimennek is önkéntesként, például kiásunk egy 13. századi mecsetnek a romjait. És én erre jelentkeztem, kiválasztottam. Engem,
ilyet hol találtál meg ilyen lehetőséget?
Uh-huh. Nagyon egyszerű.
Tehát kerestél direkt olyan önkéntes munkát, van, valahol abban a régióban?
Abban a térségben, így van.
És kezdve csak a Google földobta neked, hogy Bahreinbe lehet menni.
És én azt
menni.
Mondom, hogy ez egy csodás dolog, már csak azért is, mert ott biztos nincs sok magyar, és én nagyon próbálom azokat a helyeket felfedezni, amik még nincsen. Nincsenek annyira.
Igen, mondjuk minden mondatodból eszembe jut három másik, viszont te abban akkor nagyon kellemes helyzetben voltál, mert egyébként bírtad az angolt, mint ahogy azóta is, tehát tökéletesen beszélsz angolul, másrészt pedig kvázi egy tudományos munkára mentél ki Bahreinbe, ami már eleve téged valahova oda pozícionált, ahogy aztán a szerencsédnek a további lépését adta?
Pontosan. Tehát az történt, hogy a Bahreini fogadószervezet amit úgy hívnak, hogy Good World Society. Ő szervezte ezt az egész önkéntes munkát. Ez egy hatalmas szervezet, elismert, a király támogatja Bahrainba, tehát mind nagyon jó pozícióban van jelenleg, és volt akkor is. Tehát én kimentem, és én megismerkedtem ennek a szervezeteknek az elnökével, akivel nagyon jóba lettem. Tehát közeli barátok lettünk. És ő mondta azt, hogy te, Anna, nekünk tetszik, amit te csinálsz.
Ő helyi?
Igen, ő helyi. Ő tipikus tőzsgyökeres helyi. Hogy nagyon tetszik nekik, amit én csinálok, és hogy nem tervezek.
Bocsánat, mi tetszett nekik, amit te csináltál?
Az európai hozzáállás.
A mentalitásod?
A mentalitás, így van, ami ott nincs. Tehát az arabok, ők kicsit távolságtartóak az európaiakkal szembe. Közénk áll az, hogy más a kultúránk, más a neveltetésünk, más a vallásunk. És én viszont ezekhez, én ezt, most ezt nem tudom, hogy ez jól hangzik, de én ezt semmibe vettem. Én ugyanúgy néztem rájuk, mintha együtt nőttünk volna fel a helyiekre. És én voltam az, aki mondjuk a helyi pakisztániakat, meg az indiaiakat, akik szállítottak minket, vagy akik szolgálták fel a vacsorát, hogy én őket megöleltem. És nekik nagyon furcsa volt, mert ez a helyi arab ezt nem csinálja meg velük.
És az, hogy nő vagy,
igen,
egy arab országban, ezt a fajta kezdeti lépéseket könnyen lehetett átugrani, vagy éreztél bármikor is valami olyat, hogy neked sokkal többet kell tenni azért, hogy elfogadjanak?
Volt sok surlódás ebből kifolyólag. Tehát, hogy én este kimentem találkozni a barátokkal, és akkor nekem a helyi barátaim azt mondták, hogy hát Annát ez még sincs rendben, hogy te lány létedre egyedül kimész este más fiúkkal találkozni. Ez volt az egyik dolog, ami...
De bocsánat, ezt úgy sem fogadták el, hogy te egy európai lány vagy?
Tehát ezen ők nem tudnak túllépni, bárhonnan jöttél. Uh-huh. Igen. Ez volt az egyik dolog, de viszont nagyon tetszett az, hogy én nagyon nyitott vagyok mindenki felé, és hogy én mindenkivel tudok beszélni, és hogy én fel tudom kelteni másoknak az érdeklődését, pont azért, mert lány vagyok, pont azért, mert máshonnan jöttem, és más a kultúrám, és nagyon kíváncsiak voltak.
Illetőleg az is hozzájárulhatott, hogy ugye kimentél egy tudományos munkára,
igen,
végül
igen.
is, most teljesen mindegy, hogy az most nem gyógyszerészet volt, hanem egy ásatás volt,
igen.
Ugye és az angolt jól bírtad, hogy eleve akkor volt neked egy respekted, lehetett egy respekted,
így van, így
amelyik
van.
Megkönnyítette ezt.
Így van, de ehhez a respekt, ezért a respektért meg is kellett dolgozni. Mit értek ez alatt? Ez alatt azt értem, hogy tisztelni kell azt, hogy ők ott hogy öltözködnek. Tehát én nem öltözködhettem úgy, mint itthon Európában. Tisztelni kell azt, hogy mondjuk egy bizonyos távolságot, fizikai távolságot kell férfi és nő között tartani, és akkor ők is tisztelnek téged. Tehát kicsit te alkalmazkodsz, kicsit ők alkalmazkodnak, ezt úgy tudnám összefoglalni.
Nehezedre esett?
Az elejében volt, ami nehezemre esett.
Most egy kis szünetet tartunk, jönnek ugyanis a Trend FM legfrissebb hírei, majd maradunk még egy fél óráig a Perzsöbölben található Bahrein szigetén, 9 óra után pedig a 35. születésnapját ünneplő 100 tagú cigányzenekar két tagja tart velünk, majd a Szent Andrea étterem séfje avat be bennünket a hely gasztro filozófiájába. 10 óra után ezúttal is könyvben utazunk tovább itt a 94.2-n, és Olá Andrea először Kenyeres András trénerrel beszélget a Győztes gondolkodás című könyvéről, majd Boldizsár Ildikót kérdezi meseterápiás könyveiről. Folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.